Nagy nagy szeretettel köszöntök mindnyájunkat. Ahogy említés volt, Győrből érkeztünk most egy fenyegzőről. A fél kettő magasságába sikerül még jönni. De remélem, hogy Isten igéje az fel fog bennünket üdíteni. Ebben a hónapban a kegyelem témáját szeretném egy picit veletek együtt körüljárni. És hogyan működött ez a kegyelem abban az Úr Jézus Krisztusban, aki a legjobban bemutatta ezt számunkra. És azért is fontos ez, mert a mi kapcsolatainkat is ennek a kegyelemnek kell jellemeznie. Kegyelemnek és az igazságnak együtt. Sokszor nem könnyű ezt a kettőt együtt tenni, mert ha igazságosak vagyunk, akkor sokszor kegyetlenek vagyunk. De hogyha kegyelmesek vagyunk igazság nélkül, akkor az sem jó. És nézzük meg azt, hogy az Úr Jézus Krisztusnál hogy működött ez a kegyelem, és a kegyelemnek azt a részét szeretném, hogyha most együtt megnéznénk, hogy így fogalmaztam meg, hogy elutasítás helyett kegyelem. Nagyon ismert lesz az ige szakasz, amit felolvasok. Nem tudom, hogyha hosszú ige szakasz, akkor hogy szoktuk, hogy végigálljuk, vagy jövő hallgatjuk, mint a szokás. Felállunk. Jó, akkor álljunk fel, és hogyha valakinek mégis úgy érzi, hogy korára való, vagy egészségállapotára való tekintettel ez egy picit hosszú, akkor természetesen leülhet közben. János Evangélium a 4. rész, 1. verstől olvasom a 26. versig. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városába, melynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, melyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus azúttal elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, amikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernél az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazza meg, és ne kelljen idejárnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus ezt mondta, erre ezt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony így felelt, Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt, higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és ez most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres. Az Isten lélek. És akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt, tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Drága Úr Jézus, köszönjük neked ezt a ma délelőtöt, és köszönjük neked a ma délelőtben azt, hogy te szeretnél szólni a szívünkhöz. Itt állunk előtted, nyitott szívvel, nyitott lélekkel, és arra kérünk, hogy szólj hozzánk, beszélgess el velünk a kapcsolatainkról, a lezárt kapcsolatainkról, vagy azokról a kapcsolatainkról, amikről talán lemondtunk, és úgy gondoljuk, hogy megrekedtek, és segíts, Úr Jézus, formáld a szívünket, az életünket, hogy ne elutasítás, ne lezárás, ne abbahagyás legyen, hanem az a kegyelem, ami benned munkálkodott és munkálkodik ma is, az a kegyelmi hozzáállás, amiénk lehessen. Amen. Miről is szól ez a történet? Sok oldalról meg lehet közelíteni. Én most a elutasítás és a kegyelem szemszögéből szeretném ezt a történetet megközelíteni. Egy kicsit vissza kell mennünk az időbe, hogy jobban megértsük ennek az egész történetnek az alapját, egészen Krisztus előtt 722-ig, amikor az északi országrészt elvitték fogságba. És amikor az északi országrész fogságba került, akkor voltak emberek, akik mégis maradtak, nem sokan, és ezt követően az északi országrészt betelepítették olyanokkal, akik nem zsidó származásúak voltak. És amikor egy ilyen keverék nép jön létre, akkor sokszor nem csak a nép keveredik, hanem nagyon sokszor a vallási hovatartozás is keveredik. Tehát maradtak ott zsidók, akik Jahve tisztelők voltak, és jöttek olyan más népek, akik viszont nem ide tartoztak, és ebből alakult ki egy kis feszültség. Itt felírtam egy pár ilyen feszültségpontot, csak hogy kicsit belelássunk. Tehát egyrészt azok közül, a samáriaiak közül, akiknek egyik része őshonos volt, azok a Jahve vallást követték. De akik betelepültek voltak, azok a saját vallásukat követték, amiben belefért az ember áldozat is. Ugye érezzük, hogy ez eléggé ellentétben áll egymással. Aztán, amikor visszajöttek a fogságból, akkor szerettek volna a samaritánusok csatlakozni a hazajöttekhez. Azok azt mondták, hogy dehogy is, nem csatlakozunk. Erre Dafke, a samaritánusok elkezdték gátolni az építkezést. Hogyha már nem mehetünk hozzátok, akkor ti meg ne építsétek olyan hamar fel azt a templomot meg a várfalat, és megint jött az összeütközés. Kialakítottak a Garizim hegyén egy szentélyt, a samaritánusok Jeruzsálemmel szemben, és azt mondták, hogy na ez az a hely, ahol Istent imádni kell, és nem Jeruzsálemben kell imádni. Aztán az egyik főpap úgy döntött, hogy ezt a szentélyt szépen a földdel teszi egyenlővé, és akkor megint csak erősödött ez az ellentét. A Garizim hegye, amit a samáriak nagyon tiszteltek, szentély nélkül maradt, de mint kultuszhely, mint istentiszteleti hely, mégis megmaradt. És egészen addig fajult ez az ellenségeskedés, hogy a zsidók számára egy káromló szó volt az, hogy te samáriai vagy. Tudjuk, több ilyen káromló szó. A galileaiak, na azok az aljanépe, meg a samáriaiak. És hát ez egészen addig fokozódott, biztos emlékszünk rá a Biblia ismereteinkből, hogy az Úr Jézus egyszer be akart menni Samáriába, és mi történt, hogy fogadták őt? Hát nem fogadták be. És akkor a két heves tanítvány azt mondta, hogy Uram, neked van hatalmad is, kicsit oda kéne nekik pörkölni, de Jézus úgy döntött, hogy ennek nincs itt az ideje, és felelősségre mondta a tanítványokat, hogy nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. Azért mondtam el ezt a pár szituációt, mert ez nagyon jól érzékelteti azt, hogy van egy ellentét, van egy feszültség. Megrekednek a felek. Kiépülnek a hídfőállások. Ő haragszik rá. Beállnak a mindegyik bekeményedik. És most mi van? Hogyan tovább? Azért mondom ezt, mert azért, ha egy kicsit szívünkre tesszük a kezünket, hallottunk mi már valakitől ilyeneket, akikkel ilyen történt, ugye? Velünk nem, hát persze mi nem tartozunk ezek közé, de hallottunk már olyanokról, akik éltek át hasonlókat. Én úgy gondolom, hogy ez nem csak másokkal történhet meg velünk is. Kapcsolatokban élünk. Különböző kapcsolatokban. munkahelyi kapcsolatokban, baráti kapcsolatokban, testvéri kapcsolatokban és ezerféle kapcsolatban. És nem mindegyik kapcsolatunk, hogyha őszinték vagyunk, a legtökéletesebb. Vannak olyan kapcsolataink, amik jól működnek, hálásak vagyunk, és nagyon jó benne lenni, élvezzük, és lehet olyan kapcsolataink is, nem feltétlen mi miattunk, vagy akár mi miattunk is, ami viszont nem úgy működik, ahogy kellene. Jól működő kapcsolatok, rosszul működő kapcsolatok, megrekedt kapcsolatok, és mi lesz ezekkel? Így maradnak, ha nem is Krisztus előtt 722-től Krisztus után 26-ig, nem 8 évszázadon át, de lehet, hogy 1 évig, 2 évig, 10 évig, halálunkig, nem tudom, de ennek így kell maradnia, vagy bejöhet Isten kegyelme, beáradhat Isten kegyelme az életünkbe. És én úgy hiszem, és úgy vallom, hogy Istennek az az akarata, hogy ezekbe a kapcsolatokba beáradjon az Isten kegyelme. Hogy Istennek a kegyelme bejöjjön ezekbe a megrekedt, megfásult, meghidegült, megrekedt, álló kapcsolatokba, és megújítsa ezt. És Jézus képes erre. Itt is képes volt erre. És ezt fogjuk most megnézni, hogy Jézus hogy tudta ezt megtenni. Legelső az, amit látok, hogy Jézus volt a kezdeményező ennek a kapcsolatnak a helyreállásában. Fáradt volt. Zárójel. Lehet, hogy nyűgös is. Szomjas volt, éhes volt. Nem hiszem, hogy emberleg nézve nagyon nagy kedve van az embernek forró déli napsütésben beszélgetni. De Jézus úgy döntött, hogy most ezt a falat lebontja. Ő fog kezdeményezni, ő lép. Nem várja meg azt, hogy az asszony mond-e valamit, vagy nem mond valamit, hanem Jézus azt mondta, én fogok belelépni ebbe a kapcsolatba, és én fogom kezdeményezni azt, hogy helyreálljon. És a Biblia erről szól, hogy az ember és Isten között a bűn által egy fal jött létre. És Isten az, aki kezdeményezett. Amikor még bűnösök voltunk, igenis, Isten úgy döntött, úgy határozott, hogy elküldi Jézus Krisztust. Nem tartott közvéleménykutatást, nem nézte meg, hogy vajon megéri-e, hányan fognak igennel válaszolni a hívására, és hányan fogják elutasítani őt. Nem kérdezte, lépett. Mert Isten kezdeményezi a kapcsolatoknak a megújulását, helyreállását. És itt is ezt látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus egyszer csak fogja, és egy nyitott, kezdeményező módon belelép ebbe a kapcsolatba. És ön felháborodik, hogy hát én nem készültem beszélgetésre. Én csak vízért jöttem, de hogy állsz velem szóba? Miért állsz velem szóba? Hát én samáriai vagyok, te meg zsidó. Mi haragszunk egymásra, Jézus. És Jézus nézte ilyen rád. Te hogy haragszol? Egyáltalán haragszol. Én szeretlek. És tudjátok, hány ilyen kapcsolatot tett már tönkre az, hogy generációkon keresztül ment a harag, ment a mocskolódás. Ne beszélj vele, ne szólj hozzá, ne menj el hozzá, ne látogass meg, ne barátkozz vele, lehetne sorolni. És mélyültek ezek a dolgok. Jézus Krisztus pedig azt mondja, hogy én ennek itt most véget vetek. Nemzeti szinten nem tudta megtenni Jézus ezt, de személyesen oda ment ehhez az asszonyhoz, és szóba állt vele, beszélgetett vele. Tudja, amikor van egy megrekedt kapcsolat, a kezdeményezés által leteszed a méltóságodat. Leteszed a méltóságodat. A mások felé táplált elvárásait, hogy most beszélhetsz-e vele, vagy nem beszélhetsz-e vele, szóba állhatsz, vagy nem. És elkezdhetsz egy újat. A kezdeményezés egy kinyújtott kéz, amit el lehet fogadni, meg lehet markolni. hogy vissza lehet utasítani. De Isten azt várja tőlünk, hogy nyújts ki a kezed, nyújts ki a szíved a másik ember felé. Ez a mi felelősségünk. Hogy ebből megragadás lesz, elfogadás lesz, vagy bekeményedés, ez már nem a te felelősséged. De az, hogyha az Isten indít arra, hogy lépj, tegyél, szólj, cselekedj, bármit is, hogy a megrekedt dolgok kimozduljanak abból a kátyúból, akkor igenis érdemes megtenni. Igen. Nem kis elhatározás kell hozzá. Igen, túl kell lépni a határainkat. Igen, kockázatot kell vállalni. De Jézus is kockázatot vállalt. És nézzetek meg, Jézus, amikor visszajöttek a tanítványok, őket is zavart ez a sztori, hogy miért beszélget velük Jézus. De Jézust ez abszolút nem érdekelte. Kockáztatás nélkül nem fog működni. Tudjátok, sokszor a másikban is lehet hasonló érzés, hogy ő is szeretné, hogyha már vége lenne ennek az egész ellenségeskedésnek. Csak nem mer lépni. És sokszor ez történik, hogy van valaki, aki szeretne lépni, de nem mer, van egy másik, aki szeretne lépni, de nem mer, és nem tudnak egymásról, hogy mind a ketten szeretnék már ezt az egészet felszámolni. És tudjátok, amikor ilyen kezdeményező módon lépünk bele egy megrekedt, elfásult, kiüresedett kapcsolatba, akkor ezzel lehetőséget adunk arra, hogy felfrissüljön, hogy megoldódjon. Nagyon fontos, úgy gondolom. És nézzétek meg, Jézus is azt mondja szolgálata végén, Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartalak összegyűjteni, de nem hagytátok. De vannak, akik hagyják. És nagyon örülök, hogy ez a történet arról szól, hogy vannak, akik hagyják, hogy az Isten szeretete elérje őket. És az asszony hagyta, hogy Isten szeretete elérje őt. Aztán a következő dolog, ami szintén a kapcsolatrendezés irányába hat, nem csak a kezdeményezés, hanem úgy fogalmaztam, hogy az elkerülő manőverek helyett választ az egyenest. Mert két szív között legrövidebb út az egyenes. Isten kegyelme bennünket is direkt beérte. Nem volt közbevetés, nem volt kerülőút. Ez egy nagyon világos és egyenes találkozás Jézussal. Tudjátok, Jézus megtehette volna azt, amit abban a korban az emberek 99,9%-a megtett, hogy egy ilyen kerülőutat választ. Nem megy át Samárián, ami a legrövidebb út lett volna, hanem egy ilyen kerülőutat választ. De úgy fogalmaz az ige, hogy Samárián kellett átmennie. Az atya azt mondta Jézusnak, gyermekem, itt kell mennie. És Jézus azt mondta, rendben, itt megyek. Voltak Jézusnak is sebei ezzel kapcsolatban. Gondoljátok el, Jézus, hogy születik erre a világra? Nincsen számára. Hogy megy Samáriába? Nincsen számára. Hely. És azért ez rossz érzés, nem? És akkor azt mondja erre az atya, hogy Jézus, most akkor menj be. Kinek van szüksége sebek feltépésére? Kinek van szüksége arra, hogy előjöjjenek dolgok? És sokszor meg kell valljuk azt, hogy a konfliktus rendezés helyett technikákat választunk. Az egyik ilyen technika a konfliktus kerülés. Tudjátok, hogy megy ez? Van egy megrekedt kapcsolat, és úgy érkezel, hogy ne találkozz vele, és úgy távozol, hogy ne találkozz vele. Oda ülsz, ami neki nem esik útba, vagy oda állsz, amit ő nem szokott járni. Tehát tudunk azért technikákat csinálni, ugye? Nagyon is tudunk. De ez egyenesbe, úgy direktbe, úgy... Ez veszélyes. Kockázatos. De egyszer másképp nem megy. Nem lehet egy életen át gyűlölködni, utálni egymást, kerülni egymást. Nem lehet, nincs értelme. Rámész te is, rámész a másik is, a hited is rámegy, meg mindened rámegy. Igen. Van ez a konfliktus kerülő hozzáállás, ami nem lesz megoldás. Soha. Aztán mások meg nem konfliktus kerülőek, hanem konfliktus tagadóak. Nincs semmi baj. Csak éppen nem szeretem látni. Nincs semmi baj, de nem fogok vele kezet. Nincs semmi baj. Csak akkor lássam, amikor a hátam közepét. Nem valljuk be, tagadjuk, amit nem kéne tagadni. Ez sem a megoldás irányba visz, mert nincs értelme tagadni azt, hogy van feszültség itt, és lehet látni a beszélgetésben, ha végignézitek ezt a beszélgetést, tele van feszültséggel. Te azt mondtad, hogy itt kell imádni. Mi itt imádjuk? Jézus azt mondja neki, ebben igazat mondtál. Másban talán nem. Ez csak egy ilyen kérdőjel a beszélgetés során. Hogy Jézus így fogalmaz, hogy ebben, hogy nincs féled, ebben igazat mondtál, ebben egy kicsit az is benne lehet, hogy lehet, hogy a beszélgetés egy kicsit hosszabb volt, és voltak hamukázások is a történetben. Másban viszont nem mondott igazat ez a nő. Ja, meg vannak konfliktus kiváltó emberek is, akik élvezik. Végre lehet ütközni, megmondhatom, úgy kell neki. Ez sem jó. De lehet azt tenni, amit itt Jézus tett, hogy ott vagyunk, szóba állunk, és ha előjönnek kényes témák, mert előjöttek kényes témák, beleavatkozni a ember magánéletébe, vagy egy kicsit kényes téma, nem? Hány férjed volt most, akivel együtt élsz, az férjed, nem férjed? Azért ezek nem olyan egyszerű témák. Vallási téma. Az egy másik ilyen kényes téma, hogy most akkor vallásilag most akkor te tiszed jól, én teszem jól, tudjátok, ez a felekezeti vita. Most akkor mi imádjuk jól az Istent, vagy ti? Ez még a Újszövetségi keresztény gyülekezetekben is igen jelentősen jelen van, most is. Ki csinálja jól? Ők vagy mi? És általában mindig mi szoktuk jól csinálni. Legalábbis ezt gondoljuk magunkról. Jézus belemegy ezekbe a kényes témákba, és a hangsúlyokra hívja fel a figyelmet. Mert azt mondja, hogy a kényes témák nagyon sok esetben olyan dolgokról szólnak, amelyek lényegtelenek. Sokszor. Hogy hol imádjuk Isten most? A Garizim hegyén, vagy a Jeruzsálemben kell imádni? És azt mondja Jézus, hogy nem a helyszín a lényeg. Nem a helyszín. A szív. Az igaz imádók lélekben és igazságban imádják. Az, hogy most ez helyileg hol történik, bocsássatok meg, sokadrangú. Ez a legfontosabb. Elkerülő manőverek helyett választ az egyenest. Aztán a következő, amit szintén látunk Jézus kapcsolat rendező hozzáállásában, az az, hogy a múlt sebeinek a nyalogatása, előhozása nem fogja segíteni a kapcsolatrendezést. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell róla beszélni. Kell róla beszélni. De ha beleragadunk ebbe, az nem fog segíteni. Példabeszédek könyve 17. rész 9. vers ezt mondja, elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet, aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is. Ez nagyon fontos, hogy itt is látjuk ebben, hogy jön ez a hol kell imádni az Istent, tikit imádtok, mikit imádunk, de ez nem fog segíteni. Jézus szeretetben és igazságban rakja helyre a kérdéseket. Ha valaki beleragad a múlt sebeibe, és nem hajlandó lépni, mert ismételten csak azt hajtogatja, hangsúlyozza, ismétli, akkor abból nem lesz gyógyulás. De ha valaki azt mondja, hogy én kész vagyok ezeket a fájdalmokat, ezeket a dolgokat kihozni, letenni, akkor Isten tud ebben segíteni. Egy konfliktusban lehet azon vitatkozni, hogy kinek van igaza, kinek mikor volt igaza, kinek hányszor volt igaza, lehet sok mindenen pingpongozni. De ha nincs ott egy kegyelmes szív, akkor abból nem lesz helyreállás. Nincs az a bűn, amit ne lehetne megbocsátani. Csak mindig azon kell végig gondolni, hogy Isten nekem mennyit bocsátott meg. És ha ezt megértjük, megértjük azt, hogy Jézus mennyit bocsátott meg nekünk, akkor nem lesz az a mély és fájdalmas seb, amit mi ne tudnánk elengedni a másiknak. Azt is megfogalmaztam itt, ahogy így olvastam ezt az igét, hogy amikor beszélget ez az asszony Jézussal, vagy ez Jézus az asszonnyal, akkor van egy fokozatosság ebben a beszélgetésben. Megtette volna Jézus azt, hogy az első mondattal azt mondja, én vagyok a messiás, akit vársz, adok neked élő vizet, csak kérd. De nem. Hagyta, hogy ez az asszony lépésről lépésre szabaduljon fel ebben a kapcsolatban. Nagyobb vagy te Jákobnál? Hát te proféta is vagy. És lépésről lépésre engedi Jézus közelebb magához ezt az asszonyt, ami ő maga mondja ki, hogy tudom, hogy el fog jönni a messiás, és ő mindent el fog mondani. De hát te is elmondtál mindent. Ja, te vagy a messiás! Hát ez nagyszerű! És már nem az a fontos, hogy ki, hol, kit, mit imád, hanem az a lényeg, hogy találkozott. Mert megtörtént a találkozás. Néha a kapcsolatok gyógyulásához idő is kell. Nem tudom, hogy ez a beszélgetés mennyi ideig zajlódott le, de Jézusnál azt látom, hogy begyorsulnak a történetek. Hát ha Jézus beszélgetett valakivel, akkor ott elég hamar megtérés, újjászületés, életváltozás történt. De mi nem vagyunk Jézusok. Azért ezt elmondhatjuk. És lehet, hogy ahhoz, hogy valakinek az élete, vagy egy megrekedt kapcsolat helyreálljon, lehet, hogy kell idő. De Istennek van ideje. És nekünk is kell időt adni egymásnak. Lehet, hogy több idő, több beszélgetés kell ahhoz, hogy elsimuljanak problémák. Lehet, hogy egy beszélgetés csak egy tétova, tapogatózás, előrelépés, de a következő már többet jelent. De Jézus teljesen véghez vitt ezt a beszélgetést, egészen addig, amíg ez az asszony fel nem ismerte Jézusban azt, hogy ő a megoldás. Úgy fogalmaztam itt meg, hogy kezdj bele a beszélgetésbe, ne elégedj meg fél sikerrel, és vidd végig. Nem könnyű. De amikor ez megtörténik, és látjuk ebben az egész ige szakaszban, nem olvastam végig, ez az asszony, mintha nem ugyanaz az asszony lenne, nem? egy délben kúthoz menő, embereket elkerülő, senkivel találkozni nem akaró asszony hirtelen bemegy, és elkezd beszélni Jézusról. És tudjátok miért? Mert felszabadult az élete. Csak ezért. Amúgy nem tette volna meg. De felszabadult az élete azok alól a nyomások, azok alól a dolgok alól, amik eddig leterhelték, és ez a szabadulás élmény abba az irányba tolta őt, hogy elmenjen és beszéljen Jézus Krisztusról. Hatalmas terhek, hatalmas feszültségek, hatalmas dolgok jöttek ki ebből az asszonyból. Azáltal, hogy sikerült ezt a megrekedt kapcsolatot meggyógyítani. És tulajdonképpen erre szeretném az egészet kihangsúlyozni, hogy hatalmas erő van a gyógyult kapcsolatokban. Mint hogy hatalmas lehúzó, leszívó, elszívó ereje van a beteg kapcsolatoknak, ugyanúgy hatalmasan gyógyító ereje van a gyógyult kapcsolatoknak. És ha most végig görgeted a kapcsolati hálódat, és végignézed, hogy kivel, milyen viszonyban vagy, lehet, hogy lesznek olyanok, akik eléd kerültek most, ezeket az igéket hallva, akikkel jó lenne egy kicsit beszélgetni, jó lenne kezdeményezni, jó lenne végre nem csak ezeket az udvarias tiszteletköröket megtenni, egymás szemébe mosolyogni, miközben a szív sajog, hanem jó lenne végre rendezni dolgokat. És azt írja az ige, hogy lehet. Lehet kitárni a szívet, lehet bocsánatot kérni, lehet bocsánatot adni, őszinte bűnbánatot látva és hallva, és lehet gyógyulnia a kapcsolatoknak. Lehet lépésről lépésre gyógyulni, lehet egyszerre gyógyulni, ez Isten ajándéka, ha egyszerre megteszi ezt, de van erre is lehetőség Jézusban. Én azt kívánok mindenkinek, hogy mindnyájunkat beleértve magamat is, hogy éljük át ezt a kegyelmes hozzáállást, amit Jézus gyakorolt. Hogy nem a szerint, a minta szerint folytatni, ahogy talán a nagyszüleink, a szüleink vagy őseink tették, hanem a mi életünk, a mi generációnk legyen az, amely megszakítja ezt a folyamatot, ahol helyreállhatnak dolgok. Amen.